körülbelül egy 10-15 perc türelmet szeretnénk még kérni tőletek, és kiültek akkor az előadók, hogyha valakiben fogalmazódott meg kérdés esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor most fölteheti, és én odaszaladok a mikrofonnal. Én figyelek. Egy kérdésre én készültem, és azért kértem Pétert, hogy maradjon nála a mikrofon. Itt a mobil, vagy ezt a igen, mikroportot lehet adogatni. Mi néhány héttel ezelőtt a családdal a Tiszatónál jártunk kirándulni, és egyébként mindenkinek ajánlom figyelmébe a Tiszatavi Ökológiai Centrumot, ahonnan a Péter diáin is azok a gyönyörű képek látszottak. Közép-Európa talán legnagyobb édesvízi akváriumot található, és itt voltak ezek a vizek láthatók. És itt egy tanyán találtunk szállást, és ezen volt egy kis helyi tavacska, amit ők maguk készítettek, ástak egy nagy gödröt építkezésnél, és vizet engedtek bele, és kérdeztük tőlük a tanya tulajdonosától, hogy élnek-e benne halak. És mondta, hogy ők nem telepítettek bele a halakat, de élnek benne, és kérdeztük, hogy milyennek az oka, és azt mondta, hogy a környező madarak, kócsagok például a Tiszatóról oda repültek, és a lábukon az ikráikat odavitték, és hogy ilyen szempontból így az ökológiai körforgásra utalva, és hogy megoldja az élet magának ezeket a kérdéseket, milyen hatásai lehetnek ennek, hogy mondjuk nem várt, mondjuk invazív fajokat esetleg máshova visznek.
Mi is találkozunk nagyon sok esetben inváziós fajokkal, de egyébként őshonos fajokkal is nagyon extrém helyeken. Tehát például a Szentmikáli kőtengerben, a ilyen litotelmákban, tehát a kőben lévő kis pocsolyában is találtunk már ezüstkárászt, és nem nagyon tudjuk, hogy került oda. Tehát sok esetben az élővilág tényleg megoldja a szállítmányozást, úgymond, de az emberi hatás azért sok esetben az mindig megvan, csak nem tudunk róla. Tehát nekem van konkrétan kollégám, aki mesélte, hogy ő gyerekkorában halat vitt át az egyik patakból a másikba. Mi meg csináljuk a genetikai vizsgálatot, és néha megmagyarázhatatlan eredményeket kapunk, de ez legtöbb esetben ennek tudható be. Az ezüstkárászt az például nagyon sok helyen meg tud így jelenni, váratlanul, úgymond.
Köszönöm, közben a diákokra nézek, hogy... Volt leghátul, jövök.
Köszönöm szépen. Nekem igazából az utolsó prezentációval lett volna néhány kérdésem, illetve azon merült fél néhány kérdésem. Az egyik a bioélelmiszerekkel kapcsolatban, hogy ugye említette ezt a különböző tanulmányokat, viszont ami egy nagyon erős kritika a bioélelmiszerekkel kapcsolatban az, hogy most is, a mai napig is számottevően sokkal drágábbak, mint a nem bioélelmiszerek. És erre esetleg milyen megoldás van, mert ugye most ugye a fejlődő országokban élő embereknek egyszerűen nincsen lehetősége, nincsen, nem áll módjukban megvenni a bioélelmiszereket. Szóval ez lenne az egyik, a másik pedig a GMO-val kapcsolatban, hogy a GMO-nak szintén felmerültek elég erős ilyen élettani komplikációi, amit okozhatnak, illetve a bizonytalanság, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit okozhatnak a GMO-val kezdett élelmiszerek, hogy esetleg ezekre mit lehet gondolni, mit lehet tudni róluk.
Hát köszönöm szépen, mind a kettő ilyen szuper nehéz kérdés, és nem is fogok tudni rendes választ adni. A GMO-val kapcsolatban a mi alapítványunknak az az álláspontja, hogy nem, tehát valószínűleg nem magával a gén módosítással lehet baj, de ahogy Csilla is mondta, itt nem, én például nem tudós vagyok, én nem kutattam soha GMO-t, én csak azt tudom, amit így olvastam, meg mondjuk azok az emberek, akiket én nagyra tartok, Jane Goodall, vagy más ilyen környezetvédő emberek mondanak, hogy nem feltétlenül GMO-val van baj, hanem az, hogy az egyik nagy baj az, hogy olyan cégek csinálják a génmódosítást, akik ellehetetlenítik egyszerűen az élelmiszer termelést. Például a Monsanto nevű cégnek nagyon sok bejegyzett szabadalma van génmódosított élelmiszerekre, és akkor az van, hogy ő eladja a GMO magokat minden évben a farmereknek. Ugye régen nem ez volt, hanem régen learatta a adott akármit a kukoricát a pasi, és megtartott magukat, és ezt elvetette jövőre, és így nem került bele egy állandó ilyen pénzügyi hát, körforgásba, hogy neki állandóan ki kell adnia, vagy meg kell vásárolni a magukat. Most ez az egyik baj, hogy állandóan meg kell vásárolni, a másik baj, hogy persze nincs elég hosszú távú kutatás, tehát sok igazából nagyon régóta esznek, talán Amerikában génmódosított élelmiszereket, de még mindig nem tudjuk, hogy milyen, nem tudjuk pontosan, hogy milyen hatása van ránk. De ami jó, hogy igazából génmódosítással lehet például segíteni olyan, például vitaminhiányosokat, Ázsiában vannak olyan néprétegek, akik nagyon sok rizst tesznek, és emiatt hiányzik az A-vitamin bevitelük. És most már tudnak olyan rizst készíteni, ott egyébként nem egy cég, hanem egy tudományos intézet, egy ilyen akadémiaszerűség, hogy bejuttatnak ebbe a rizsbe A-vitamint, és ettől nem lesz A-vitamin hiányos beteg egy óriási, a népesség nagy százaléka. Tehát ez egy ilyen annyira faramúci helyzet szerintem, hogy lehet jóra használni, ugye a tudományt, meg lehet rossz lehasználni. A bizonytalansági faktor, igen, az óriási. Mi is így küszködünk ezzel, mert érzésre nem jó. Én is azt mondom, hogy érzésre ez ilyen természetellenes, meg mit tudom én, de ez nem egy megalapozott válasz, hogy hú, nekem nem tetszik. A másik, a bioélelmiszer valóban drágább. Ugye most az egyik ok az pont az, hogy nem tudnak annyi élelmiszert előállítani egy adott területen. Hát mint mindenhol szerintem, hogyha nő a kereslet, akkor nő a kínálat, és akkor lejjebb fog menni az ára, remélhetőleg. Amit mondtál még, hogy a fejlődő országokban nem tudnak biót. Ez viszont nem igaz, mert egy csomó olyan helyen, ahol most kezdenek újra mezőgazdaságba, ott nem, például a műtrágyát se tudják kifizetni. Tehát a műtrágyázás, meg az állat, meg a peszticidek szórása az pénzbe kerül, és van, ahol egyszerűen azért kezdenek el biotermesztés, vagy azért kezdenek alternatív módszerekkel védekezni a kártevők ellen, mert nem tudják kifizetni a műtrágyát, ami hát jó is, meg rossz is, meg kevesebb vételük lesz. Köszönöm a kérdéseket.
Köszönöm. További kérdés esetleg? Igen, itt egy-kettő lesz majd.
Szóval én is az utolsó előadásra reflektálnék, hogy amikor mondjuk... Tessék? Szóval amikor például dolgokat pótlunk, mondjuk egy húst, ugye szintetikus vagy szója termékekkel, akkor azoknak az előállítása nem káros ugyanúgy a környezetre, mondjuk, mint például az elektromos autónál, ugye vannak ilyen problémák, hogy hol van az a határ, hogy mi mennyire káros.
Nem. Ezt a kérdést is köszönöm. A pontos határt nem tudom, nyilván ezek a csomó, mindegyik húspotló valami másban áll, van, amiben több a nem tudom, növényi fehérje a lencséből, van, amelyikben több a gabonaféle, van, amelyikben több a szója, tehát nem tudok sajnos egy exakt választ adni, de mivel ugye itt főleg marhahúsnak a kiváltásáról beszélünk, a kérődző állatoknak a tenyésztésre az egyszerűen annyira nagy ökológiai lábnyommal bír, hogy szinte bármi, amivel kiváltjuk, tehát egyszerűen, ha csirkehússal váltjuk ki, már az is egy nagyon nagy lépés. Egyelőre azt mutatják itt ezek, akik ugye nyilván el akarják adni ezeket a húspotlókat, hogy ezek feltétlenül jobb alternatívák. Ami kritika éri őket, hogy egészségügyileg mennyire jók, mert például most olvastam, hogy az egyikben nagyon sok tehát valamilyen eljárással készült olaj, és akkor hogy az mégse jó egészségügyileg. Ugye a néhány év azt mutatta ki talán a FAO, hogy nem a FAO, valami egészségügyi intézet, hogy a hús vagy a feldolgozott húsfogyasztás és a rák között van kapcsolat. Tehát itt annyira sok szempontot fel kell mérni, hogy az emberek miért fogják megvásárolni. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy egyelőre nagyon kevés az olyan fogyasztó, aki azt mondja, hogy én azért veszek meg valamit. egy másik élelmiszer helyett, mert környezetbarát élelmiszert szeretnék. Azért az emberek általában azért vesznek meg valamit, mert egészségesebben szeretnének élni. Úgyhogy valószínűleg itt is inkább az egészségügyi hatás lesz szerintem a erő.
Köszönöm. Itt volt még egy kérdés, hozom.
A zero waste-es előadáshoz lenne egy kérdésem, hogy ugye jelenleg a hulladék csökkentése Európában és Észak-Amerikában kezdődött el ilyen szinten, és hogy valószínűleg képes lehet egy India, aki manapság egy év alatt akár 100 millió tonna szemetet is képes felhalmozni, képes lehet-e a közeljövőben felzárkózni ehhez a hulladék visszaszorításhoz? Köszönöm.
Most sikerült bekapcsolnom, nem kikapcsolnom. Az az igazság, hogy azok az országok, például a szegényebb országok, hogy vajon föl tudnak-e zárkózni, ugye egy kicsit ilyen, tehát hogy ott nem termelnek annyi hulladékot, tehát ők már ilyen szempontból előrébb járnak. Tehát hogy miután kevesebbet fogyasztanak, általában ezekben a fejlődő országokban az életminőség alacsonyabb, ezért ott egyszerűen ez nem probléma. Tehát ez az zero waste, mint ilyen életmód, ez a fejlett országokban divat, mert ott van ennek valóban relevanciája. Az más kérdés valóban, hogy vannak olyan adatok, és az is való igaz, hogy rengeteg csomagolás van Ázsiában, ott is mindent becsomagolnak, és ez nagyon látványos, mert nincsen megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer. Viszont hát itt is árnyalnám a képet annyival, hogy ugye két éve, most már lassan két éve lesz, hogy Kína azt mondta, hogy nem hajlandó a világ hulladék feldolgozója lenni, és egyszerűen betiltott bizonyos hulladékoknak a behozatalát. Ez azért volt, mert gyakorlatilag például az USA-ból, vagy az Egyesült Királyságból az összes úgynevezett újrahasznosításra kerülő hulladékot oda küldték Kínába. Most már Kínának a gazdasága is fejlődött, és egyszer azt látták, hogy rengeteg nagyon rossz minőségű hulladékot kaptak, és azt mondták, hogy köszönik, nem kérnek belőle. És gyakorlatilag, ami számokat látunk, azért mondom azt, hogy a szelektív gyűjtés nem megoldás, hogy mennyit újrahasznosít mondjuk egy európai ország, az olyan számokon alapul, hogy ők elküldték valahova, Ázsiába újrahasznosításra. Azt már senki nem nézi meg, hogy ez valóban újrahasznosításra kerül-e. És például idén évelején volt talán, hogy a Greenpeace és más szervezetek kimentek oda, és megnézték, hogy valóban mi történik ezekkel a hulladékokkal, és sok esetben ilyen nagy lerakók, vagy egyszerűen nem is égető üzemekben, hanem így a szabad levegőn elégették a hulladékot. Megnézték, hogy ezek milyen hulladékok, tehát megnézték a csomagolást, és egyértelmű volt onnan, hogy ezek a fejlett országokból érkeztek, tehát Európából, Észak-Amerikából. Tehát azért mondom, hogy kicsit árnyalni kell a képet, mert egyszerűen annyira globális rendszerben élünk, hogy a mi fogyasztásunk nem Európában kezdődik, hanem ott Ázsiában, ugye a kínai termékeket, amikor legyártják, elhozzák Európába, és utána a hulladékként sok esetben tényleg nem is Európába végzik, hanem valahol máshol, ahol meg nincsen róla információ, hiszen az EU-nak a keze se tud mindenhova kinyúlni. Tehát nem akarok, így is nagyon részletesen belementem a témába, bocsánat, csak tényleg árnyalni akartam a képet, hogy sok esetben látjuk azt, hogy újjal mutogatnak más országokra, vagy más területekre, hogy mert ők többen vannak, mert ők szennyezőbbek, de sok esetben olyan rendszerek vannak a háttérben, amit nehezebb megérteni, és előbb az lenne a legfontosabb, hogy a saját felelősségünket és a saját lehetőségeinket próbáljuk megismerni, és azon a területen próbáljunk minél többet tenni.
Köszönöm szépen, időben haladunk előre. Egy-két kérdésre azért van még lehetőség, nem tudom, ott jövök.
Köszönöm szépen. Nekem az ökológiai lábnyomhoz, illetve az újfajta élelmezés kérdéshez kapcsolódna a kérdésem, hogy ezzel a függőleges terjeszkedéssel, hogy ugye egymás fölötti különböző helyeken termesztünk élelmet, mennyivel lehetne növelni a földünk biokapacitását, hogy ezzel akár megoldható lenne az, hogy a mostani fogyasztásokat tovább tudnánk vinni a következő időkben, vagy így is azért jelentősen le kellene mondanunk a különböző nagy helyigényű élelmiszerek előállításáról.
Akkor itt erre azt válaszolnám, hogy nyilván azzal, hogyha több szinten zajlik a termelés, akkor azzal egy horizontális síkra vetített ökológiai lábnyomunk az úgymond csökkenthető. Ugyanakkor az ökológiai lábnyomnak számos más összetevője van, tehát itt mindenféle szerkezeteket kell csinálni. Kérdés, hogy mennyi ennek a úgynevezett karbon lábnyoma, tehát az a része az ökológiai lábnyomnak, amelyik a széndioxid kibocsátással jár. Tehát ez az ökológiai lábnyom, ez egy nagyon, igazából ennek egy fejlett úgynevezett metodikája van, hogy ezt hogy számolják, és úgy is lehet venni, hogy ez egy ilyen közös mérőszám, amivel a fenntarthatóságát lehet mérni különféle résztevékenységeknek, tehát akár ennek a többszintű termelésnek is, akik ezzel foglalkoznak, szakemberek, azok ki tudnák számolni azt, hogy mekkora az úgynevezett ökológiai lábnyom a szónak a szoros tudományos értelmébe véve, és ebből derül neki azt, hogy ez a dolog ez fönntartható lenne, de mindenképpen ebbe bele kell számolni, mondom, a különféle szennyezés kibocsátást, azt, hogy ennek a fenntartása, felépítése, az mennyi biokapacitást igényel, és ebből derül neki, hogy ez egy fenntartható dolog-e.
Illetve, hogyha hozzátehetek még csak egy sort, hogy szerintem azért is nem a válasz, így valószínűleg, mert már most is, nem tudom, hogy a mi alatt kitértettél Magyarországot, vagy Európát, vagy a világot, de hogy ugye már most is sokkal többet fogyasztunk, mint amennyi a Föld, mint amennyi a biokapacitása a Földnek. Tehát a mostani fejlett világos fogyasztás, az semmiképp nem tarthat ugyanígy, és akkor még azt is hozzá kell venni, hogy oké, ha mi most még megállnánk ezen a szinten, és ugyanígy fogyasztanánk, akkor is nő a világ népessége, és akkor is nő a világon a jólét, és akkor azok az országok, akik most mondjuk a egy földnél kevesebbet fogyasztanak, azok is egy idő után többet fognak. Tehát szerintem a válaszom az, hogy nem, a vertikális mezőgazdaság nem fogja megoldani azt, hogy ugyanúgy éljünk, mint most.
Most egy utolsó kérdésre maradt még lehetőség.
Szóval az utolsó előadás az lenne kérdésem, hogy az ilyen tejpótló italok, mint mondjuk rizstej, szójatej vagy mandulatej, mennyivel jobbak a normális tejnél? És az ökolábnyomhoz azt szeretném hozzátenni, hogy az elektromos autók mennyivel jobbak a benzinesnél?
Hát ízre? Ízre sem ennyire szerintem. Nem. Jobbak. Tehát itt megint ugye azt kell figyelni, hogy honnan jön például a mandula, az egy nagyon-nagyon vízigényes növény, hogyha a Kaliforniában megtermeljük a mandulát, és abból is itt készített tejet itt iszunk, az egy sokkal rosszabb alternatíva, mint hogyha a magyarországi mandulából készítünk mandulatejet. De mindent összevetve, ismét csak azért, mert a szarvasmarha tenyésztés az egy nagyon-nagyon környezetkárosító tevékenység, ezért ezek az alternatív tejek igen zöldebbek, hogyha így fogalmazhatok.
Szerintem, hogy az
autóra elektromos autóra, nem vagyok egy nagy autószakértő, de mindenképpen, hogyha átgondoljuk azt, hogy egy elektromos autó üzemeltetésen miben jár, ugye az egyik probléma megint csak a hulladék, tehát hogy mi lesz azokkal az akkumulátorokkal, amit beleteszünk, azt kellőképpen újra tudjuk-e hasznosítani, annak a kibányászása, a lítiumnak a kibányászása, az autónak a konstruálása az mivel jár. Illetve ami a használat közben egy nagyon fontos szempont, hogy az elektromos energiát, amit amivel végül is hajtjuk az autót, azt miből veszük, hogyha az mondjuk szénerőműből, olajerőműből származik, akkor nagyon-nagyon rosszat teszünk az elektromos autó használatával, mert hiszen még az energiaveszteség miatt lehet, hogy több káros anyagot fog termelni összességében. Helyben nagyon tiszta lesz, tehát nem fogjuk érezni a büdös kipufogógáz, de hogyha a szénerőből jön elektromos energia, akkor nem jó. Nyilván az országosan vagy világszinten kell átalakítani az energiatermelés szerkezetét úgy, hogy az fenntartható legyen, és hogyha kiszámoljuk, meg úgy csináljuk az akkumulátorokat, akkor lehetséges, hogy egy idő után jobb lesz, mint a benzines autó.
Nagyon szépen köszönöm. Ebben a formában sajnos így már nem fogjuk tudni folytatni a beszélgetést, de mindenkit ösztönzök arra, hogy akiben kérdés maradt, és el tudja csípni még az előadókat, akkor tegye fel a kérdését, akár személyesen jöjjön ide. Én még egy programot kell, hogy felkonferáljak. Nagyon köszönöm a Felelős Gasztronómus Alapítványnak, akik interaktív játékokkal is készültek. Egyel följebb a díszterem, tehát a második emeleten a díszterem előtti folyosó részen, itt a terem előtt és lent pedig a ruhatárak előtt interaktív játékokat tudtok kipróbálni. Mindenkit köszönjük erre is, hogy próbáljátok. Én köszönöm még egyszer az előadóinknak, hogy vállaltátok az előadást, és a gyerekeknek diákoknak is.